Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Varga Kapisztrán atyával Umbriában, Assisi városának egyik szép és nagyon gazdag történelmi örökséget hordozó templomába látogatunk, a San Damiano kolostorba és templomba. Ez az a templom, amelyben állt az a bizonyos San Damianói kereszt, amely előtt imádkozva Szent Ferenc meghallotta az Úr Jézus szavát. Azért is érdekes a San Damiano templom, mert nem csak Szent Ferenchez, hanem Szent Klárához is szorosan kötődik. Itt kezdték meg szerzetesi életüket a Clarissa szerzetesek.
Celánói Tamás Szent Klára életrajzában a következőket írja, hiszen Szent Klára lakott itt egészen haláláig. Szent Ferenc tanácsára San Damianói templomhoz költözött át. Itt végre biztos talajba mélyeztette lelkének horgonyát. Ez volt ugyanis az a templom, amelynek kiavításán Ferenc annak idején olyan csodálatos kitartással dolgozott, és fenntartására papjának jelentős összeget adományozott. Ez volt az a hely, ahol Ferenc imádság közben a keresztről ezt a szózatot hallotta. Ferenc, menj, állíts helyre hajlékomat, mely, mint látod, összedőléssel fenyeget. Mennyei jegyes a szerelmért, ennek a parányi monostornak börtönébe zárkozott Klára Szűz, amíg csak élt, itt rejtőzött a világ háborgatása elől, és itt tartotta kemény fegyelemben testét. Ebben a sziklaudóban fészkelt az ezüst galamb, ez idézett az énekek énekéből, itt szülte világra a szűzek közösségét, itt alapította meg Szent Monostorát, és itt vetette meg a szegény úrnők szerzetének alapjait.
Igen, éppen itt a templom bejárat előtti téren állunk. Mi most éppen a személyautó parkolóból egy kedves képeken gyakran látható úton jöttünk ide be, ami egyenesen szemben vezet bennünket a San Damianói templommal. Igazából amit látunk, az a templomocska, azután egy ilyen előcsarnok, ami hozzá van építve, illetve a kolostor résznek azok a részei, amelyek látogathatóak. Ha innét kívülről egészen jól lehet látni, hogy az eredeti kápolna az csak fele olyan széles volt, illetve ma is csak fele olyan széles, mint a külső épület. Nagyon ügyesen úgy csinálták meg a testvérek, hogy úgy bővítették ki, hogy az egésznek a képét ne zavarják, illetve hogy a zarándokok vagy turisták, vagy érdeklődők meglátogathassák ezeket, anélkül, hogy őket zavarnák. Ez egy, mint tudjuk, nagyon fontos hely volt Szent Ferenc életében, hiszen a megtérésének a kezdetén 1205 körül itt ezen a környéken sétálgatva, bandukolva lépett be az akkor éppen romladozó romos templomba, és itt hallotta Krisztus szavát, hogy menj és építs fel egyházamat vagy házamat, ami, mint látod, romokban áll. Ezt nagyon érdekesnek tartja a mai ember, hogy lehet az, hogy szól hozzá Krisztus, hogy megszólal a kereszt. De hát ez, ha belegondolunk, Walter Nigg, egy svájci protestáns író, akinek nagyon kiváló könyvei vannak éppen a szentekről, mert nagyon sokszor nem az általunk természetesnek vett és a katolikus gondolkodásban megszokott szempontokat érvényesíti, mondja, hogy hát azt mondja, hogy ez a különleges, hogy a kereszt szól, és azt mondja, nekünk ott van a nyakunkban, ott van a lakásunk falán, ott van az útszéleken, és nem érzünk semmit, és nem mond semmit. Nem azért a különleges, hogy nem szól semmit, és nem annak kellene természetesnek lenni, hogy a kereszt szól, hogy a keresztnek mondani valója van a számunkra. Hogy azt úgy érezzük, hogy az a mi saját, hogy mond valamit nekünk a kereszt, és milyen keresztény az, akinek nem szólal meg a kereszt, akinek nem tud szólni, nincs mondani valóját. Hogy keresztény az?
Tehát a mi vevőkészülékünkkel van baj, nem az adással.
Így van. Tehát éppen ezért mondja, hogy írja Walternik, teljesen fordítva a dolog. Nem az a normális, hogy valakihez nem szól a kereszt, hanem az, hogyha valakihez szól. Ilyen gondolatokkal érdemes belépnünk a kis templomba. Oda ment nem igen tudunk majd beszélni, de hogy sétálunk befelé, egy néhány lépcsőn kell lemenni. Gyönyörű reneszánsz festményeket látunk itt. Szent Ferenc Madonnával, Szent Klára, mert Szent Ferencnek a kezdeti élményei után aztán a Clarissa nővérek laktak itt, nem túlságosan sokáig, addig, amíg föl nem épült a protomonasztérió, és itt pedig Szent Sebestyén és Szent Rókus a másik oldalon. Jól látszik, hogy ez is Színai Szent Bernardin ideje után készült ez a festmény, hiszen a festménynek az egyik alakja Szent Bernardin.
Tartja a kezébe az IHS monogramot, a Jézus monogramot.
Belépve ezen a kis kétszárnyas ajtón, a templomnak egy oldal ajtajánakhoz érünk, annak az előterébe, és itt is egy hatalmas feszületet látunk, egy nagyon realisztikus, egy késői, tehát ez egy reneszánsz korban készült, eléggé naturalisztikus ábrázolás ez. Nyilván nem ez a San Damianói kereszt, hanem az bent a kápolnában találjuk.
Illetve az eredetit a Szent Klárában.
Az eredetit a Szent Klára bazilikában. Nincs benne senki, úgyhogy szerencsénk is van. Akkor viszont azt javaslom, hogy kezdjük az ismerkedést ezzel a templommal innét hátulról, mert itt maradtak fönt freskó töredékek, amik részben érintik a történetet is, a Szent Klára Bazilika történetét, illetve a Szent Ferenc idefűződő történetét. Az első képen egyébként éppen Szent Ágnes szüzet látjuk, aki Szent Klárának a testvéreként, Clarissa nővérként élt itt. A második képen Szent Ferencet látjuk, amint itt éppen San Damianóban imádkozik, és mellette egy papnak az alakját, szinte neki háttal fordulva egy üreg felé néz, és az üregnek a túlsó oldalán megint ott van Szent Ferenc, fölismerhető. Ez az a történet, látszik, hogy ez a San Damiano itt előtt.
A kereszt előtt.
Igen. És Szent Ferenc ennek a papnak akart adni pénzt arra, hogy javítsa ki a templomot. De a pap nagyon félt az apjától.
Ferenc apjától.
Úgyhogy elég sokszor előkerült már ez a téma, hiszen a városi tanácsosok is féltek tőle, és nem akarta elfogadni, és éppen ezért azt hitt, hogy Szent Ferenc szórakozik vele csak, mint a féle ilyen aranyi fiú a városból. Szent Ferenc komolyan gondolta, és azért ebbe az ablakmérdésbe dobta be a pénzt, és ezt ma is úgy hívják, hogy a dénárok ablaka. Ez a félelem persze nem volt alaptalan, mert itt a következő oldalon már, vagy az ajtó felüli falon azt látjuk, hogy Szent Ferencnek az apja Pietro Bernardone hasalmas húsánggal megy, és fenyegeti a fiát, aki ezt tette, hogy ez be is következett, mert úgy értelmezte, hogy meglopta őt, és e fölött az apjának az ábrázolása fölött egy Assisinek egy primitív városképét láthatjuk, itt megfestve a templomok és jellegzetes tornyok is. Fölött egy kicsi rózsaablak van, és hogyha előre fordulunk, akkor szempontunkból most már leginkább csak a San Damianói keresztnek a másolata látható. A szentélye alacsonyabb boltozatú, és tulajdonképpen a diadalív úgy alakul ki, ahogy találkozik ez a két szint, a hajónak és a szentélynek a boltozata. És ezen függ a San Damianói kereszt. Ez egy igen különleges kereszt, és maga a San Damiano is, hát a neve alapján érzékelhető, hogy a San Damian, Kozma és Damien, vagy Damian.
Két orvos szent.
Két orvos szent, bizánci szentek voltak, hogy itt ennek a keleti egyházhoz, annak a hagyományához van köze ennek a helynek, és ez így is van, mert ezt a kolostort valószínűleg szírszerzetesek, vagy ezt a templomot szírszerzetesek alapíthatták, vagy valahonnan keletről, Szentföldről valamilyen okból elszármazó szerzetesek. Az eredeti kolostornak a nyomai, azok itt találhatók éppen a szentély alatt, illetve egy pogány szentély vagy gyógyítóhely is állhatott itt, és ők hozták magukkal aztán a San Damianói keresztet is. Hát ezen pontos másolat, de a színvilága alapján érzékelhető, hogy ez nem az eredeti. Alatta áll a kis oltár, mögötte egy kis karzat, vagy kis kórus, stallumokkal,
és a tabernákulum középütt egy oszlopon. Nagyon ügyesen oldották meg aztán a testvérek itt. Nem látszik ez, de mögötte van a jelenlegi rendház kápolnája, tehát akkor, amikor imádkoznak, és nincsen, tehát akkor is tulajdonképpen itt vannak ebben a...
Ott az abszis alatt?
Az abszis végén Szűz Mária kis Jézussal látható, és ott van most is a testvéreknek a kápolnája. Tehát Zsolozsma alatt, hogyha már nincsenek itt látogatók, akkor kinyitják, és tulajdonképpen a San Damianói templomnak a meghosszabbításában imádkoznak itt.
A legelső részében, ami időrendben valószínűleg az volt az eredeti szentélye a kis templomnak.
Igen, így van, így van. A szentélyből nyílik az utunk tovább.
Régi a stallum rész, a kórus, agyonkoptatott fa ülőkék.
De talán itt, hogyha bejövünk ezen a kis ajtón, akkor egy még régebbit látunk. Bejöttünk a szentélybe, és a stallumok mögött itt látjuk a régi maradványait. Ennek a, itt a szentély alatt ilyen ásatások, meg egyebek vannak. És belépünk ebbe a
koretto.
Kis kórus, a kis szerzetesi kórus. Hát ez volt a Clarissa nővérek, Szent Klára és nővéreinek az oratóriuma, ahol a Zsolozsmát imádkozták. Itt aztán tényleg abszolút egyszerű a stallum.
Mint egy falusi templomnak, a legrégibb falusi templomnak a kis hát padjai.
Hogy ez bárdolt deszkából készült, és... A pulpitust egy fatörzs darab, egy röng darab tartja, és ott találjuk fölírva az első társaknak, Szent Klára első társainak a névsorát. Nagyon érdekes egyébként itt körben, fölragasztva pedig 15-16. Századi Jézus szenvedésére utaló nyomatoknak a maradványai vannak. Kvázi keresztút, hát ugye abban az időben ez még nem alakult ki, de arra emlékeztet bennünket. És azután az oltár egy egyszerű kő oszlop darab.
Valami római körű oszlopnak egy
menzával.
Darabkája.
És fölötte viszont egy nagyon szép 1482-ben készült festmény, egy keresztre feszítés ellenet Szűz Máriával és Szent Jánossal, de a biztonság kedvéért azért itt is látunk egy ábrázolást, egy San Damianói ábrázolást.
Ferenc és az apja?
Az apja, így van, így van.
Ez nagyon érdekes ábrázolás, a Damianói kereszt és a kis legény Szent Ferenc, és a másfélszer akkor a apja egy pálcával igyekszik megfenyíteni a renitens Ferencet.
A kereszt alatt ott van az ablakban a pénzes zacskó, tehát az is be van dobva.
Hogy is mondtad, milyen ablak?
A dénárok ablaka. Szemben van egyébként a sekrestje, és fölmegyünk aztán most egy kis lépcsőn az emeleti részben.
Jó magas kőlépcsők vezetnek oda föl. Giardinetto.
Ez az úgynevezett Szent Klára kertje. Szent Klára ide szeretett kiüldögélni, és elképzelhető tényleg, mint ahogy most néhány virág is volt ide kitéve. Ha fölmegyünk a kápolnába, ami szintén azt a nevet viseli, hogy Szent Klára oratóriuma, akkor itt egy ablakon ki tudunk nézni.
Ez a kápolnájuk a klarisszáknak.
És körülbelül ugyanaz a látvány fogad bennünket, mint a kiskertből, mint Szent Klára kiskertjéből, mert alattuk van. És úgy érthetjük meg, hogy miért volt ez Szent Klára kertje.
Innen látta a porciunkulát?
Porciunkulát látta, a rivotortót látta, és árnyékban volt. És hát azért Itáliában vagyunk, ne felejtsük el, hogy ez egy fontos szempont. Ez a Szent Klára oratórium egy nagyon kedves kicsi kápolna.
csupa freskóval díszítve.
Természetesen, igen. És hát ami a különlegessége, hogy a diadalíven a négy evangélistát ábrázolja, de középütt egy trónszéken nem a mindent ítélő Krisztus, hanem egy csecsemő. A csecsemő Krisztust láthatjuk.
Ez is ritkaság egyedül.
Teljesen ritka, és teljesen
egyedül. Jézus fekszik a pantokrátor helyén, a kis pantokrátor.
Úgyhogy nyilván ezért ez nagyon benne volt a ferences gondolatban, hát gondoljunk csak Greccióba, vagy ahogyan látjuk, hogy Szent Ferenc bazilika ábrázolásaiban is, és hát ugyancsak az apszison belül is egy nagyon kedves kép, Szűz Mária kis Jézussal, és a kis Jézus éppen nem szopikázik, hanem Szűz Mária ujját nyújtja neki, és azt, mint hogyha
szumizná.
Igen, egyik oldalon aztán Szent Ferenc, másik oldalon Szent Klára látható, és van itt még egy nagyon-nagyon érdekes tabernákulum.
Festett tabernákulum fülke.
Így van, amelynek egyrészt az érdekessége, hogy különböző zuhanó és repülésben lévő angyalok és más egyebek egy vélumot, tehát a tabernákulum fülkét takaró függönyt éppen föllebbentik. Ezt ábrázolja a kép. Azért ez lényeges nekünk, mert ugye a kinyilatkoztatást az úgy hangzik latinul, hogy reveláció. Az apokaliptein ugyancsak ezt jelenti, hogy valamiről a fátlat fellebbenteni. És valóban ahhoz, hogy a kenyér színe alatt Krisztus lássuk, ahhoz a szemünkről a fátyolnak föl kell lebbennie. Az egy reveláció, az kinyilatkoztatás. És hát a reveláció szerinti látás azért az egy alapvető követelmény egy keresztény ember számára. Szent Ferenc ír erről az első intelmében, amikor arról beszél, hogy hajlandó vagy-e az életedet Krisztus szemével nézni. És ennek a példája az eukarisztia. Azt írja Szent Ferenc, hogy ahogyan a Jézus kortársainak nem használt semmit, hogyha csak testi szemükkel látták Jézust. Az apostoloknak viszont üdvösségre vált, hogy hitték is, hogy Isten fia. Ugyanígy azt mondja, nap-nap után megalázza és közénk jön. Tehát az eukarisztiának a hite, Krisztus jelenlétének a hite, az kinyilatkoztatás és reveláció, és bent a kis tabernákulum fülkében két oldalt, két angyalt látunk, és egy kis Jézust, ábrázolást. Ez is teljesen ritka megint, hogy Jézus gyermekként, nem pedig felnőttként van jelen, de itt oldalt is van egy gyönyörű freskó még. Szent Klára nővéreit látjuk, akik nyilván itt vannak a San Damianóban, két áhítatos angyal éppen a tabernákulum felé.
És nézik, csodálják, imádják az oltári szentséget.
Így van, és itt az első ezek között Szent Klára, akinek nagyon érdekesen van keresztbetéve a keze, az egyik kezével a nővérekre mutat, a másik kezével pedig a tabernákulumra mutat. A nővéreknek mutat a tabernákulum felé a kezével, Jézusnak pedig mutat a nővéreire az egyik ujjával, a másik kezének az ujjával, mert az imádság mindig ez. Egy ilyen kettős folyamat, hogy egyrészt összefoglaljuk a világunkat, az életünket, saját magunkat, hiszen ez az imádság az embernek a beszéd képességével van kapcsolatban, azzal, hogy megnevezi az őt körülvevő világot, a benne lévő jelenségeket, és azokat összefoglalja, és Isten elé adja.
Gyönyörű gondolatok.
A másik pedig a közbenjáró imádság, hogy értük imádkozik, őróluk pedig beszél Istennek, Istenről pedig ő nekik. Hát ez Szent Klára életszentségének is az összefoglalója és megjelenítője. Ez tényleg egy annyira kedves kis hely.
És az, hogy a kis Jézus, a gyermek Jézus van a tabernákulumban, és a most trónuson pedig a csecsemő Jézus.
Egy érdekes kérdésen kerestek meg, nem olyan régen, most ez egy néhány éve, amikor a belvárosi plébánia templomban megtalálták azt a gyönyörű trónoló Madonna ábrázolást, és ott nem tudják eldönteni igazából, hogy mit tart a kis Jézus a kezében. Vannak, akik azt mondják, hogy egy ostyát tart a kezében, és azt mondják, az volt a kérdés, hogy lehetséges-e ez, hogy a kis Jézus
önmagát tartja a saját kezében.
Ostyát tartson a kezében. És azt kellett neki mondanom, hogy itt San Damianóban, itt van az a tabernákulum ábrázolás, egyrészt úgy, hogy a csecsemő Jézus van a pantokrátor székében, másrészt pedig a tabernákulumban Szent Klára, hogy úgy mondjam, a kis Jézust akarta látni. Ha tovább megyünk, itt a kápolnából nyíló helységbe, nővérek dormitóriumába, vagyis hálóhelységébe. Ez egy szokatlan dolognak tűnhet, mert ezt jól látjuk, hogy a kápolna fölött van, tehát ott a rózsaablak a kápolnának, és hogy itt aludtak a kápolna fölött a nővérek. De volt ilyen gyakorlat a történelmi Magyarországon, a deáki, ma felvidéken található bencés apátsági templom ilyen szerkezetű, hogy a szentély fölött volt a dormitórium. Éppen harmadik Honorius pápa volt az, aki megtiltotta, hogy a későbbiekben ilyen templomokat építsenek, ahol a dormitórium ott volt fölötte. Na, de most nem is ez az érdekes a számunkra, csak mondom, hogy ez egy kuriózum. És ahogy bejöttünk, itt egy kis szakasz el van kerítve, egy kereszt, egy virág, és egy felirat van, hogy itt halt meg Szent Klára. Itt volt Szent Klárának a fekvőhelye, és valóban itt is találjuk Szent Klárának az ábrázolását. Azonban a hagyományostól eltérően nem a monstrancia van a kezében, hanem a szandamjánói kereszt, hiszen a szandamjánói kereszt Szent Klára számára a szemlélődésnek az eszköze volt, Krisztus látásának és saját belső világa föltárulásának az eszköze volt.
Akkor korábban a San Rufino székesegyházban, illetve Klára szülőházánál jártunk, itt Assisiben, akkor már szó volt Klára családjáról, ahogy Szent Ferenc szembe szállt édesapjával, szüleivel, hogy megtalálja a saját útját, ugyanúgy Klárának is meg kellett küzdenie a családja társadalmi hovatartozásából következő tiltakozással. Klára szülei se örültek annak, hogy rendalapító lesz a lányukból, ugye?
Egyáltalán nem voltak boldogok olyannyira, hogy az udvartartásukkal utána mentek, és el akarták hozni. És hát megint egy ilyen csodálatos elem Szent Klára történetében, hogy ahogy az oltárba kapaszkodott, nem bírták a férfiak elhúzni onnit, úgyhogy kénytelenek voltak otthagyni. Ezzel nem ért véget, hogy úgy mondjam, a család megpróbáltatása, mert utána a húga Ágnes is csatlakozott Klárához, sőt, aztán amikor az apja meghalt, akkor Hortulána asszony is, az édesanyjuk is, úgyhogy a Szandamjánóban, a kis oratóriumban látszik Szent Klára első társnőinek a listája, és ott Hortulána asszony is, Szent Ágnes is ott van, de majdnem azt mondom, családi vállalkozás volt. Ami egyébként újdonság volt, hogy Klára úrnőnek hívják, és Szent Ferenc is úgy említ őket, mint szegény úrnők. Azért ez egy nagyon érdekes, hogy ellentétben áll a kisebb testvérek elnevezésével. De hát érdemes azért abba belegondolnunk, hogy arisztokrata volt Klára is, és a közép-európai szentek, prágai Szent Ágnes például, vagy hogyha az Árpádházi király lányokra gondolunk, Szent Erzsébettől kezdve, Szent Kinga, meg a többiek, akkor azt látjuk, hogy a legmagasabb társadalmi rétegekből kerültek ki. És ami még különleges volt Szent Klára esetében, hogy ha valaki belépett azelőtt egy monostorba, az magával vitte
a hozományát
is, és a szolga személyzetét is. Klára viszont nem ezt tette. Tehát ilyen értelemben tényleg szegény volt, tehát az ő társadalmi rangjához képest szegényként élt, de hát ezért nevezik úgy, hogy szegény úrnők.
1253. augusztus 11-én halt meg.
És nyilván ez volt az a hely, ahol megkapta a jóváhagyott reguláját és negyedik Ince pápától. Ez volt tehát az első nő által írt és pápa által jóváhagyott regula az egyház történetében. Az egy nagy-nagy kérdés volt, hogy egy nő abban a korban hogyan követheti nő léttére Szent Ferencet. Ugye azért nagyon szigorú társadalmi konvenciók léteztek abban az időben. Talának is úgy kellett megszöknie, és a többi. Hogy hogyan is legyen valaki nőként ferences, vagy Szent Ferenc követője, hát ez egy komoly kérdés volt, és Szent Erzsébet például egy egészen más stílusban valósította meg. Ez azonban, hogy kijárt betegeket ápolni, szegényeket ápolni, az akkori társadalmi elvárásoknak nem igen felelt meg, és 9. Gergely pápa, a korábbi Ugolino bíboros eléggé szigorúan és egyértelműen Szent Klárát egy szigorú monasztikus életre kötelezte. Akkor Szent Klára volt az, aki regulát írt. Nem volt ám ez olyan egyszerű dolog, és nagyon hosszú ideig húzódott az elfogadása is. Szent Klára egyébként egy nagy akaraterővel rendelkező valaki volt. Például akkor, amikor 9. Gergely pápa nyilván a szóbeszédnek az elkerülése véget megtiltotta, hogy testvérek kolduljanak a Clarissa nővéreknek, akik a San Damiano-i klauzúrás kolostorban éltek, akkor Klára éhségsztrájkba kezdett, hogy hát ez lehetetlenség. Vagy például ki tudta járni az úgynevezett privilégium paupertatist, a szegénységnek a privilégiumát. Mi számított ebben privilégiumnak? Azt, hogy az egyház jog mindig előírja, hogy szerzeteseknek is, mint egyházi személyeknek legyen valamiféle megélhetési forrásuk, hogy sem a szerzetes élet, sem a klerikusi állapot, sem semmi más ne taszítsa az embert emberhöz méltatlan életkörülmények közé. Nem lehet, hogy csak úgy facéron éljen valaki. Tehát ez a gondoskodás egy formája volt. És Szent Klára arra kapott privilégiumot, hogy ne legyen köteles elfogadni birtokokat, házakat, nem tudom én mit, aminek a jövedelméből meg tudott volna érni. Na ez az, amiért szegény úrnőknek mondjuk őket. És ez az, ennek a hátterében van az, amiért azt mondjuk, hogy tényleg szegényen éltek, na úrnő is volt, az ő társadalmi rangjához képest. Szent Klára halála előtt néhány nappal hagyta jóvá negyedik Ince pápa az általa, a Klára által írt regulát, és ezt vele együtt el is temették a hagyomány szerint. Ezekből az ablakokból gyönyörű a kilátás. Éppen ebből az első ablakból, ha valaki ide beült, pont a Szent Klára bazilika tornyára lehet rálátni.
Csodálatosan szép kvadruma van, zárt, illetve teraszos kerengője. Kicsi ablakok, nagyon szép cserepek a háztetőn, kedves galambduc formájú kéménye, és mögötte a hegy.
Igen, szóval ez itt érdemes kinézni, mert valami olyan stílust látunk itt, amit nem is tudom, hogy hogy lehet, talán azt mondhatnánk, hogy a szegénységnek a stílusa. Tehát, hogy amikor azt látjuk, hogy az egyszerűség stílus teremt. Nyilván, ahogy van, mit tudom én például az építészetben, minimál ártos irányzat, vagy másébb, valahogy így foghatjuk föl ezt is, hogy mindennek megvan a maga helye, megvan mindennek a tere. Egész egyszerűen nem nyomják agyon a dolgok egymást a szépséges tárgyaknak és részleteknek a halmozásával, hanem minden a maga természetességében tud szép lenni. Ez ennek az egyszerűségnek, a szegénységnek egyfajta stílusa, ami itt van. És hát az egész biztos, hogy Szent Klárának a lelkülete itt nagyon is megérthető. Tehát erről beszéltünk, hogy szegény úrnő.
Igen, tehát a szegénység gazdagságát fedezték ők föl.
Így van. Na most itt van még egy ajtó ennek a dormitoriumnak a végén. Ez nagyon furcsa, mert kintről lehet látni, hogy a szabadba nyílik. Na most itt ez volt a kolostor bejárata is egyébként. Szent Klára idején nem volt ez a kvadrum, hát ezek voltak ezek az épületrészek. Egy függő híd volt itt, amit éjszakára ugyanúgy, mint másütt ügyesen.
Mint egy várnál fölhúzták.
És följegyzik a leírások, hogy amikor Szent Ágnes meghalt, Szent Klárának a húga, annyian jöttek ide látogatni, hogy leszakadt alattuk ez a felvonó híd, szerencsére nem halt meg senki. Kunyhók, egyebek lehettek körülötte, de hát nyilván ez a későbbiekben épült ki.
A Ferencesek idejében.
Így van, tehát itt a Clarissa nővérek addig maradtak amíg az a bizonyos szaracén támadás nem volt. Na most igazán sokak számára, ugye Szent Klára ábrázolásai úgy ismertek, hogy egy monstranciával, tehát egy szentségmutatóval és azzal ábrázolják. Ez azt a jelenetet akarja bemutatni, hogy a szaracén ostrom idején, tényleg szabályos ostrom volt, hogy Szent Klára állítólag kinyitotta volna ezt az ajtót, és akkor fölmutatta a monstranciát, és hát ennek a hatására menekültek el a szaracénok. Ennek azért több szépséghibája van. Az egyik az, hogy abban az időben még nem volt monstrancia. A monstrancia, mint forma, később alakult ki.
Meg talán nem is tartottak az apácáknál.
Ez a másik.
Ostját így.
Aztán, de tartottak, az biztos, hogy volt, hanem hát akkor vannak azt mondják, akkor nem, hanem ide csak egy kis pixis tett Szent Klára, és akkor abban imádkozott itt előtte, de nagy valószínűséggel nem is erről van szó, hanem itt bent, abban az oratóriumban, amiről beszéltünk az előbb, hogy ott imádkozott. A városnak a köztudatában ez olyan erősen jelen van, hogy ennek a megszabadulásnak vagy felszabadulásnak az évfordulóján mind a mai napig a város polgármestere és vezetősége fogadalmi gyertyákat hoz ide, körmenetben vonulnak Assisi főteréről ide a San Damianóba, és hozzák ezeket a gyertyákat. Most a kivezető útunk, az már egy most a látogatók számára kialakított út, a kvadrumba tulajdonképpen a tető magasságában lépünk itt be, vagy az emelet magasságába, és remekül látjuk, ha fölnézünk a Subasio hegyet, a kvadrum kerengőjének a tetőcserepeit, a másik oldalon a kis celláknak az ablakait, és hogyha fölnézünk, de azt lehet majd a kvadrumból lesz jobb, megnézzünk jobb kéz felé a kis harangtornyot, amiből összesen két harang fér el.
Csoda szép. Ennél szebb nem is kell. Hát ezek a cserepek, virágok, szép a kutyuk is.
Ez mindig a Szent Damiani kerengő minden Assisi úti könyvben benne van, mert annyira szép. Itt a látogató aztán, ha belép, akkor egy légi fölvételt lát a kolostorról és a templomról, és nagyon jól lehet látni azt, hogy a templom az tulajdonképpen csak ekkorácska, és itt mögötte itt vannak azok az épületrészek, amiket a testvérek ma is használnak.
Amit most laknak a ferencesek.
Egyébként San Damiano is noviciátház, több főként a közép-itáliai rendtartományok noviciusai vannak itt, és amit a mi utunkon nem láttuk, gyönyörű, szép olajfa, ligetek szegélyezik a bevezető utakat, időnként hatalmas ciprusokkal, egy tényleg igazi délszaki élményben van része annak, aki ide jön. Thank you.
lejöttünk a kvadrum szintjére, a kerengőben vagyunk.
Egy klasszikus kerengő a megfelelő oldalán a paddal, aminek kellett lenni minden kerengőben. Igazából 3, illetve 4 bolt ív van egy-egy oldalon, ami tartja a kerengőt, és hát érdemes elmondanunk, hogy szép füves, füvel borított ágyások vannak, középütt a megfelelően középen egy kis kút, és muskátli mindenfelé, gyönyörű szép ládákban. Úgyhogy valószínűleg az itteni noviciusoknak a feladatai közé tartozik, hogy ezt locsolják.
Ilyen szépen tartsák.
Itt oldalt közösségi programokra alkalmas termeket látunk, tehát hogyha valaki egy csoporttal jön, akkor ide lehet kérni, hogy befogadják. Innét nyílik a rendház ma is használt részének a bejárata egyébként. Itt pedig, ami a számunkra azért érdekesebb lesz.
Egy angyali üdvözlet.
Az még csak-csak, hanem ez a kis belépő itt.
Refektórium?
Igen, ez a kolostornak az eredeti refektóriuma.
Ez már a ferencesek refektóriuma, a klariszáké?
Szent Klára refektóriuma még, és általában, hogyha behajolunk itt, vagy benézünk a kerengőből nyíló ajtón, akkor jobbkéz felé egy csokor virágot találunk, és pedig ez azért van, mert a hagyomány szerint Szent Klára ott ült, ahol ezt a csokor virágot látjuk. Tehát ez miért érdekes? Hát nem ott ült, ahol azt gondolnánk, hogy egy apátnő ül középütt, hanem ott van egy kis ablak, az az ételbeadó ablak. És ő szolgált föl a nővéreknek. És ezért a helyét jelzi ez a csokor virág, illetve ezt a szolgálatát is. Tehát ebben a kis ebédlőben aztán minden van, mert hogyha a másik irányba nézünk, nem pont szembe velünk, hanem balkész felé falban a felolvasó, az ebédlői felolvasó pulpitust láthatjuk, tehát ott a fal ki van egy kicsit vésve, és hát az ablak alá, mint ahol bejön a fény, oda állhatott az, aki felolvas. Itt az ebédlőnek, a refektornak a hátsó falán, ahol szintén van egy ajtó, egy másik jelenetet látunk Szent Klára életéből, amikor püspökök, meg talán valamelyik pápa is, de püspökök biztosan itt vendégeskedtek, kérték, hogy Szent Klára áldja meg a kenyeret, amit esznek, és akkor a keresztjele maradt a kenyéren.
Ami érdekes, bár apróság is lehet, hogy nem az eredeti bútorok, az asztal és a pad között minimális különbség van, tehát sokkal alacsonyabb az asztal, igen, mint ami ehhez a magasságú padhoz,
igen,
kívánkozna mai szemmel.
Aztán kint persze, tényleg ez a két gyönyörű freskó, egyik a stigmatizáció, a másik pedig az angyali üdvözlet, hát mind a kettő pompás, szép reneszánsz ábrázolás.
Hogy hívják a testvért, aki tanulja a stigmatizációnak?
Leo testvér. Azt mondja Eusebius Perusinus Pinxit, tehát Perugiai Özséb festette 1507-ben. A felirata pedig, ugye, hogy megjelölted Uram szolgádat megváltásunk jelével.
És ott van az Alvernán, a madár, aki ébrezgette Szent Ferencet olykor.
Így van, aztán valószínűleg, hogy aki festett, az tényleg járhatott Alvernán, mert a Sasso Spico is szinte ábrázolva van, egy függő szikla, azután rajta egy kis kápolna, és hát a szeráf látomása is. Itt a kápolna előteréből kijöttünk, egy kis ilyen vas hídon beláthatunk a San Damianói kápolnának a túlsó, azon túllévő kertjébe. Ide kötődik a naphimnusznak a keletkezése, mert a legendák szerint Szent Ferencnek volt itt egy kis cellája, aminek az egyik fala a San Damianói kápolna volt. Hát innét tudjuk azt, hogy a nővéreknek a klauzúrája az már erre az oldalra nem terjedt ki. És hát a naphimnusznak a keletkezéséről azért annyit érdemes elmondanunk, hogy annak a lelkülete, derűssége alapján azt gondolják nagyon sokan, hogy az valahogy jó kedvében itt a Szent Ferenc, amikor...
És fiatalon
a pipacsos mezőkön, ahogy a Zeffirelli film befejeződik, de a perugiai legenda egészen mást ad a szemünk elé, mégpedig azt, hogy Szent Ferenc olyan állapotban volt, hogy már akkor megvakult, tulajdonképpen nem tudott kimenni a napra, nem látott
ott semmit. És hát volt még egy másik szörnyű dolog, amit a kortársak is úgy értelmeztek, hogy ez egy kísértés, hogy annyi egér volt ebben a cellában, amik nem hagyták aludni, mert volt, hogy átfutottak rajta, és ami aztán már Szent Ferencnek is sok volt, hogy még néha az ételébe is belementek. Azért ez tényleg sok lehetett, és akkor azt írja az egyik legenda, hogy akkor egy Szent Ferencre jellemző cselekvési mód, hogy irgalomra gyulladt maga iránt. Ebben a legendában, amelyik ezt használja, 30-szor vagy 40-szer szerepe lesz, hogy valaki iránt pietate motus. Hát szánalom, irgalom élett a szívében. De egyetlen egyszer, hogy saját maga iránt ébredt ez a szánalom, és ez, amikor a naphimnusz komponálta, és akkor azt mondja, hogy az ágyaszélére leült, és elkezdte mondogatni, mint hogyha a zsolozsmát imádkozni, Istenem, jöjj segítségemre, Uram, ez a zsolozsma kezdőfohásza, és akkor a teremtményekről írta ezt a dicsőítő éneket, írja a legenda, mi így kezdődik, mindenható, fölséges és jóságos Úr. Tehát ilyen nyomorult körülmények között írta a teremtmények himnuszát, vagy a naphimnuszt, ahogyan nálunk ismerjük, és ez is ide kötődik a San Damianóhoz.
Ez a naphimnusz itt felírva?
A kezdete, Altissimo Onnipotente Buon Signore. És az Istennek a neve nem csak egyszerűen Signore, hanem Buon Signore.
Jó Isten.
Jó Úr, mert hogy Isten maga jó. A jó, a jóság. Nagyon-nagyon szép, tehát ez az eredeti költemény, az eredeti Umber dialektusban írt költemény. Leülhetünk még ide, mert jó hűvös van, azt még elmondjuk. Olvassuk a háromtárs legendájából a keresztnek a látomását.
San Damianói keresztről szólj még. Az a kereszt egyébként, amit itt látunk, említetted, hogy másolat, mikor megépült fent a falakkal körülvett városban a protomonasztérium, a Szent Klára bazilika melletti kolostor, akkor a klarisszák elhagyták a San Damian templomot, mert nem volt elég biztonságos, és vitték magukkal azt a keresztet.
Ez a kereszt előtti, vagy a kereszten való látomását, így írja le a háromtárs legendája. Ferenc San Damiano templomának környékén sétálgatott. Egyszerre csak benső szózatot hallott, hogy menjen be a templomba és imádkozzék. Erre hadaléktalanul belépett, és a keresztre feszített kép előtt buzgó imádságba merült. És íme a feszület megszólalt, és jósággal és szelítséggel ezt mondta neki. Ferenc, nem látod, hogy házam omladozik? Menj hát, javítsd meg nekem. Mire ő remegve és álmélkodva így felelt, nagyon szívesen megteszem, Uram. Azt hitte ugyanis, hogy a kijelentés San Damiano templomára vonatkozik, mert régisége miatt már csak ugyan összedűléssel fenyegetett. Ez a kijelentés olyan nagy örömmel töltött el, és akkor a világosságot gyűjtött lelkében, hogy szentül hitte, hogy maga a keresztre feszített Jézus Krisztus szól hozzá. És akkor tudjuk, hogy elkezdi megtenni, amit megtehet, de kiderül aztán, hogy félreérti a hallottakat. Hát ebből jön aztán az, hogy ennek a papnak pénzt akart adni, amiről beszéltünk már. Azután neki áll maga kijavítani ezeket a templomokat, és valóban három templomot restaurált is, a San Damianót, azután a Porciunkalakápolát, és nem tudjuk egész pontosan, hogy mi volt az, ami a harmadik volt. Szent Kláról pedig Cselánói Tamás Szent Klára életrajzában a következőket írja, hiszen, tehát, amint említettük, Szent Klára lakott itt egészen haláláig, csak azután költöztek föl a nővérek a Szent Klára monostorban. Klára néhány nap múlva a San Angelo di Panzo templomához ment át. Mivel azonban lelke itt sem tudott megnyugodni, Szent Ferenc tanácsára utoljára San Damianói templomhoz költözött át. De hát Szent Ferenc életében még egy közös találkozó, már nem életében, de hát még egyszer visszatért ide holta után, mégpedig amikor meghalt a Porciunculában, ott felravatalozva elhozták a San Damiano monostorába, hogy a nővérek itt búcsút vehessenek tőle. Még egy érdekes dolog van, amit talán kevesen tudnak, hogy Szent Klára a televíziózás védőszentje is.
Miért?
Csellánói Tamás ezt a különös eseményt így írja le.
Hogy a televíziózás védőszentje?
A 12. Pius pápa 1958-ban éppen ennek a legenda részletnek az alapján tette őt meg a televíziózás védőszentjévé. Karácsonynak abban az órájában, amelyben az angyalokkal egyetemben az egész világ az újszülött kisdednek örvendezett, az úrnők a matutinim elmondására valamennyien a kápolnába vonultak, és súlyosan beteg anyjukat egészen magára hagyták, mármint Szent Klárát. Mikor tehát a kisded Jézusról kezdett elmélkedni, mód fölött sajnálkozott azon, hogy dicsőítésében nem veheti ki részét, és mély sóhajtással így szólt: Uram Istenem, íme egyedül maradtam veled ebben a kis hajlékban. De íme ebben a pillanatban csodaszépének hangja ütötte meg fülét, mely Szent Ferenc templomából hangzott ki. Tisztán kivehette a zsolozsmázó testvérek újongó örömét, nyomon kísérhette az énekesek ajkán fönt csendülő harmóniákat, sőt még az orgona búgását is hallotta. Márpedig a két hely sokkal távolabb volt egymástól, sem hogy Klára pusztán emberileg véve hallhatta volna az éneket, feltéve, hogy az ünnepnesze Isten különös rendeléséből hatott el hozzá, vagy pedig hallását élesítette meg minden emberi mértéket meghaladó módon. De még ennél a hangcsodánál is csodálatosabb volt, hogy vele egyidejűleg méltónak találtatott arra is, hogy az Úr jászolát szemléje. Mikor tehát másnap reggel leányai köréje gyűltek, boldogságos Klára ezekkel a szavakkal fogadta őket: áldott legyen az Úr Jézus Krisztus, aki mi alatti valamennyien magamra hagytatok, nem hagyott el, mert íme Krisztus kegyelméből végig élvezhettem az egész ünnepi istentiszteletet, mely ma éjjel Szent Ferenc templomában végbe ment.
Tehát Szent Klára a televíziózás védőszentje, Gábriel arkangyal, az angyali üdvözletben való közreműködése, illetve az angyali üdvözlet révén lett a rádiózás védőszentje. 11. Pius pápa a 30-as években tette meg, mikor indult a vatikáni rádió, és úgy tudom, az internetnek is van egy bizonyos Izidor a védőszentje, de nem tudom miért.
Hát Szent Izidor valóban, tudnék, ő az ókor, középkor legelején élt 400-as években, és egy hatalmas lexikont állított össze.
Wikipédia.
És ennek az ismeretanyagnak a bővítése és hozzáférhetése tette őt valószínűleg az internetnek a védőszentjévé.
Szevillai Szent Izidor. Első olvasatban Szent Ferenc tékozló fiú, aki rosszabb, mint a tékozló fiú, mert nem tér vissza az atyai házhoz.
Nyilván ez az útkeresésének is a része, és hát későbbiekben azért ez teljesen világos, hogy ő hát átértékeli ezeket a történeteket, de hát az akkori elgondolásában ez simán belefért, azt gondolom. Hát az, hogy eladja az atyai vagyonnak egy részét posztokból, és hát akkor ugye most ugye a hagyomány szerint elvitte a Spolettóba, és akkor ott nem tudom én hány végszövetet eladott, tulajdonképpen elkótya vetyélt, és azért, hogy annak az árából ezt a templomot ki tudja javítatni. Na most hát nyilván ez is nagyon érdekes a gondolkodásmódnak a változása, mert hát hogy gondolkodik egy gazdag ember? Hát adok pénzt, hogy csinálják meg, nem? De akinek nincsen pénze, az hogy gondolkodik? Hát megcsinálom. És igazából pontosan ezek a jelek mutatták, hogy hogy kezdett a szegénység felé kinyílni Szent Ferenc. Úgyhogy nem arról volt, nem, azt nem tudta megcsinálni, hogy most ő pénzt ad rá. Azt már igen, hogy oda költözik, mert azt később megengedte itt ez a helyben lakó pap, hogy oda ide költözzék, és hogy elkezdje a templomot kijavítani.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, a San Damiano templommal, kolostorral ismerkedtünk, Varga kapisztrán atya ferences szerzetes segítségével. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.